Szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat. Örülök, hogy új arcokat is látok, akiket még nem ismerek. Remélem sokáig itt lesztek, hogy meg tudunk majd ismerkedni. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az interneten követik az Isten tiszteletünket. Először is azt szeretném nektek elmondani, hogy ez a mai alkalom hogy jött. Én ártatlanul készültem otthon egy előadásra valamelyik nap, két hete durván, és miközben készültem teljesen más témával kapcsolatban, kutattam a Bibliát, Isten szólt hozzám, és azt mondja, hogy a két lehellet. Beszélj arról, hogy a két lehellet. Mondom, micsoda? Én? Miről? Mi az a két lehellet? És annyira erős volt ez a szívbeli meggyőződés, hogy gyorsan csináltam a számítógépen ennek egy mappát, és így félretettem. És egy héttel korábban mosogattam otthon, mosogatás közben, ahogy az egyik Isten tisztelt mondtam nektek, hogy amikor valahol vagytok az életben, akkor az angyal jön és a cserfán ül és nézi, hogy mit csináltok. Tehát, hogy ott van, Isten ott van az életben, bármit csináltok, mosogattam, habos volt a kezem, és egyszer csak megjelent megint bennem ez a gondolat, hogy a két lehelet. El kell, hogy mondjad. De mondom, én? Hol? Mit? Szombaton. És ez a héten volt. Ezt így magamban eltettem, hogy én, szombatom, én táborban sosem beszéltem még nektek a bennem lévő reménységről, hitről. Ezt így eltettem magamban, hogy nem, szombaton János fog beszélni, meg vasárnap is János fog beszélni, mert ő szokott szombaton beszélni, meg vasárnap, meg a táborba. És így szépen ezt el is felejtettem. És János felhívott csütörtökön, és akkor azt mondja, hogy mit szólnál hozzá a szombaton volna mondani valód? És azt hittem, hogy így összekoccantak a lábaim. Mondom, képzeld el, mi történt. Ezért vagyok én most itt. Nem én akarok itt lenni. Nem emberek hoztak engem ide, hanem az, amiről ma szeretnék beszélni nektek, az hozott engem ide. És ezt szeretném nektek elmondani, hogy amiről ma beszélek, az az én szívem reménysége, a szívemben élő hit, erő, hatalom. Úgyhogy ezt most látni fogjátok rajtam, mert ezt nem lehet visszafojtani, ez ki akar belőlem robbanni. Arról fogok beszélni, hogy az emberiség történelmében volt két lehellet. És hogy ez a két lehellet, ez mit okozott nekünk embereknek, azt fogom egy kicsit kifejteni az ige alapján. Először is arról szeretnék beszélni, hogy az első lehelletet nagyjából ismerjük. Az hol hangzott el? A történelem mely pontján hangzik el, vagy olvasunk arról, hogy egy lehellet megjelent az ember életében. Ahogy látjátok, Mózes első könyve második fejezetének 7. verse azt mondja, hogy és formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét, vagy szellemét, az eredeti szöveg szerint szellem szó szerepel ott, így lett az ember élő lélekké. Ha össze szeretném foglalni, akkor azt mondanám nektek, hogy ez az ember eredete, ez vagy te, ez az emberiség, ez az emberi faj. Ez az első lehellet maga az életre hívás. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy mibe is lehelt Isten, és mit lehelt az emberbe. Most még csak arról beszélünk, van egy mozzanat, Istennek egy mozzanata, amikor azt mondja, hogy ő lehel valakinek az orrába életnek szellemét, leheletét. Isten szándéka nyilvánult meg akkor, amikor ő egy valamibe, valamire rá lehelt. Ez nem véletlen volt, mint hogy te most itt ülsz és légzel, futsz, lépcsőzöl, és akkor veszel nagyobb levegőket. Ez másfajta lehellet, ez másfajta légzés. Ugye a magyar nyelv így adja vissza, hogy lehelt. Valójában, ha jól megnézzük, és valaki fölteszi a kérdést azt, hogy kicsoda az ember, mi vagyok én, micsoda az ember, mint hogy ezt a Zsoltáros is feltette, hogy megemlékezel róla, hogy gondod van rá, ki vagy te valójában? Hozzászoktál azt, hogy jössz, mész, dolgozol, utazol külföldre, sokat dolgozol külföldön, távol a családtól, itthon dolgozol, kovácsolsz, gyerekeket nevelsz, tanulsz, és közben csak azt érzed, hogy te csak úgy vagy. De ki vagy? Ez a valaki, aki ezt csinálja, ki? Ki vagy valójában? Mi a te identitásod? Mi a te önképed? Mi a te önvalód? Pénzkeresőgép? Izomkolosszus? Tanuló? Aki csak vizsgázik? Otthon mézet csomagolsz, mert apa megkérte? Ki vagy te valójában? Miközben ezt csinálod, ki vagy te? Sodródsz az életben, vagy pedig valaki jelen van az életedben, és segít téged a sodródástól megóvni. Azt mondja a Biblia, hogy és formálta az Úristen az embert a földnek porából. Az előző kijelentés ugye majd így fog összerakódni ez az ige, látni fogjátok szépen, szétszettem, képletre bontottam, hogy ki vagyok én, ki vagy te valójában. Azt mondja az ige, és formálta az Úristen az embert. Na hát, aki ezt nem hiszi el, hogy az Úristen formálta, annak ott az ajtó. Senki nem megy ki. Hát akkor mindenki elhiszi. A származásod isteni. Megszületett a pici. Máté, megszületi, ugye? Hány éves vagy? És honnan származol? Anya szült, ugye? Anya szült. Anyából származol. Meg fogjuk látni, hogy mi nem csak úgy vagyunk, hanem mi valamiből származunk, valakiből származunk. Nekünk van egy származásunk, egy eredetünk. Azt mondja a Biblia, hogy formálta. Ez a kifejezés, ami ott található az eredeti nyelvben, az azt jelenti, hogy alakra húzni, belepréselni egy formába. Tehát amikor valaki bennünket megcsinált, mindent belerakott. Préserbe formálta. Műszaki ember tudja, mit jelent. Formába préselte. Háziasszony, amikor belenyomja a tésztát a formába. Vagy aki tudja, mi az a forma, és bele kell nyomni, bele kell préselni. Formálta, mint egy fazekas, amikor a fazekas alakra húzza. El volt tervezve az ember. Ez nem úgy van, hogy te csak itt vagy. Ez valamikor el lett tervezve, hogy az, aki te vagy, az létre leszel hozva. És hogy az Úristen formált, az azt jelenti, hogy tőle eredsz. Anyától eredsz. Anya anyától. Anya, 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 anya. És egy pár generációt megnéznénk, ott vagyunk, Évánál. Egy pár generáció is Évánál vagyunk. Múltkor beszéltük, hogy kiszámoltuk, hogy hány generáció telhetett el addig?
200 körülbelül.
200 körülbelül. Talán 200 generáció. És ott vagyunk Évánál. 200. Ugye milyen furcsa? És Éva. A tudomány azt mondja, hogy egy génpárra lehet visszavezetni az embert. Egyre. Tehát itt már lassan nem kell hinni, már csak a tényeket el kell fogadni. De akkor honnan van Éva? Ádámból. Meginból. Valamiből. Nem csak úgy vagy itt a placon, hanem ez a vagy, ez valamiből van. És Ádám honnan van? A főt porából. Köszönöm, Jocó. Istentől. Máté, azt mondod Istentől? Jól mondtad, de miből van? A föld porából, és ki az, aki formálta? Ott van. Isten. Ezt olyan felnőttek vagyunk, itt ülünk felnőttek, ugye? Miről beszél ez a fickó? Én formálva Istentől? Na ne. Vagyis ez mit jelent? Mit jelent az, hogy téged megformáltak? Azt mondja Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Ez a képére és hasonlatosságára, ez nekem annyira mély benyomást kelt, amikor gondolkodok, és magam vagyok, és viselkedek, és élek, és ha hibázom, vagy ha jót teszek, annyira furcsa érzést tölt el, hogy ki vagyok én, képe és hasonlatossága. A kép más, a kép, az a celem héber kifejezés, ami azt jelenti, egy olyan valamire, egy olyan természeti alakra alkalmazták, ami meghatározta valaminek a lényegét. Vagyis az alakzat az egy kivetülése valaminek. És itt rögtön kapcsolódik hozzá, hogy celem és dömut, ez a belső, az ő képére és hasonlatosságára, ez pedig a belső működést, a belső hasonlóságot jelenti, amikor lényegileg azonos vagy valamivel. A lényegéből származol, és a működésére utal. Vagyis, ezt múltkor mondtam nektek, hogy amikor olyan munkám volt, hogy meg kellett kérdeznem egy embert, hogy most önt kibántotta, kiverte meg, vagy kiszúrta le, vagy kirabolta ki, akkor meg kellett kérdezni, hogy vagy ez a sérülés honnan van, hogy ez embertől volt, vagy sem. És az embernek meg kellett mondani, hogy igen. Emberforma. Pohárforma. Ugye használjuk ezeket a kifejezéseket. És a lényegét is mondja. Te emberforma vagy. Isten egy emberformát hozott létre. És ez kicsoda? Itt mélyülünk egy kicsit, figyeljetek, mert hihetetlen és majd meghökkentő is lesz. Pál azt mondja a Kolossi levél első fejezetének 15. versében, Jézusról mondja, aki képe a láthatatlan Istennek minden teremtmény előtt született. Képe. Ábrája, formája, a görög hasonmása, a görög eikon szóból származik, ami azt jelenti, hogy Jézus maga, ahogy ő itt volt, ő képe hasonmása, ábrája volt Istennek. Jelenti ez a szó rögtön a belső működését, és azt mondta, hogy erkölcsi hasonlóságba azonos. Tehát egy belső értékrend szerint is, amit ő létrehozott, az azonos. Egy szakember, ha letesz valamit az asztalra, és portékáként kibocsátja, akkor ő vállalja érte a nevét, ugye? Erről szól a márkaépítés, hogy én kiteszek valamit, az én vagyok, megalkottam. Belőled származik valami, az te vagy. És tudjátok, mit jelent még? Hogy Jézus képe volt a láthatatlan Istennek? Ez egy szent, áldott lelki állapotot is jelentett, amivel rendelkezett ő, mint képe akkor te, én, mint Isten képe, az ember, mint Isten képe, egy áldott valami volt, ami kikerült az ember kezéből. És tényleg az? Köszönöm szépen, az Isten kezéből. És tényleg az? Tényleg áldott az emberiség? Tényleg ma áldott az emberi faj? Tényleg áldott az, amit körülöttünk láttok, vagy látunk, vagy tapasztalunk? Ez tényleg áldás? Azt mondja Jézus a 14, János Evangélium a 14. fejezetének 9. versében, hogy aki engem lát, látja az atyát. Ez megint az a kifejezés, ami azt mutatja, hogy az ő jelenléte, az ő működése, az ő tevékenysége olyan, mint Istené. Tehát aki látta Jézus jelenlétét, ahogy ő ott volt, amit csinált, mint emberfia, az olyan, mint Istené. Tehát egy belső és egy külső hasonlóság. És ezzel szerettem volna kezdeni egyébként az Isten tiszteletet, ezzel az igével, de hogy valójában ki vagy te? Mi az ember, hogy megemlékezel róla? És az ember fia, hogy gondod van rá? Hiszen csak kevéssel, tudjátok, mit mond a Zsoltáros? Alig látható a különbség a kettő között. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Az emberi faj úgy lett megcsinálva, hogy apróság, túl kicsi, mégiscsak egy kicsi, szinte ugyanaz, csak alig különböző. Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy kevéssel tette kisebbé az embert, alig különböző volt Istennél, amikor kikerült a kezéből. És ahhoz képest, ahogy én sokszor viselkedtem, vagy néha, hogy reagálok, vagy viselkedek, vagy ha körülnézek, az élet miről szól, az tényleg ez? Tényleg ez a kicsit kevesebb Istennél? Tényleg, amit ma látunk, vagy néha, ami bennünk van, vagy volt az életben, az tényleg csak kevéssel kisebb Istennél? Isten ilyen? Isten az, amit látunk kint az életben, vagy amit tapasztalsz a bőrödön? Hogy nem megy sokszor az élet? Hogy nem úgy működsz? Hogy nem úgy viselkedsz? Nem tudsz úgy szeretni, hogy vágysz? Nem sikerülnek úgy a dolgok? Az emberi kapcsolatok? Az élet? A betegségek? Az elmúlás? Tehát tényleg ez a kevéssel kisebb az embernél? Kicsit fokozzuk. Zsoltáros ír, azt mondja a 82. Zsoltár 6. versében, én mondtam, Istenek vagytok ti. A felséges fiai vagytok ti mindnyájan. Az Istenek kifejezés kisbetűvel írtam, mert itt kisbetűvel van írva. Ami azt jelenti, hogy Isten-szerű. Azt mondta az Zsoltáros, hogy az ember az Isten-szerű lény. Ezt a kifejezést uralkodókra, bírákra, angyali természetű lényekre használták régen. Olyan felsőbbrendű emberekre, akiket felemeltek az ő felelősségi pozícióknál, fogva azt mondták, hát ők Istenek, ők döntenek, őtőlük függ minden. Azt mondja a Biblia, hogy Istenek vagytok ti a felségesnek fiai. Isten-szerű. Istennek közönséges értelemben ezt jelenti ez a kifejezés. Tehát valami pici eltérés van csak az ember és a valóságos teremtője között. János Evangélium a 10. fejezetében Jézus erre visszahivatkozik. Azt mondja ott, hogy a 35. versben, hogy középen látjátok sárgával, hogy az írást nem lehet semmibe venni, vagyis ez azt úgy lehet fordítani, az írás nem bontható fel. Tehát igaz az, amit kimondtak régen, és így mondta Jézus. Jézus pedig azt mondta, nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten beszéde lett, és az írás nem bontható fel, tehát amit ott mondtak, az úgy van, arról mondjátok-e ti, hogy káromlászol, aki az Atya megszentelt, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivel, hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok? Jézus hivatkozása hitelesíti a korábbi zsoltáríró kijelentését. Isteni képmás, isteni hasonmás, belső működéssel, azonos belső működéssel megáldott ember vagy, az emberi faj. Pál apostol az Abcselbe, apostolok cselekedetének 17. fejezetének 28. versében hivatkozik arra, hogy Isten nemzetsége vagyunk. A nemzetség szó azt jelenti, hogy rokon, utódállomány. Ennyire közeli a kapcsolat. Máté, van unokatestvéred? Apasúk, hallgasd, van. Ő neked a rokonságod, ugye? Vérvonal valahol találkozik. Azt mondja a Biblia, hogy mi Isten nemzetsége vagyunk. Vérvonala, rokonsága, utódállománya, családja, törzse. Azt jelenti ez a kifejezés, hogy a származás szerint egy adott nép, származását tekintve azonos természetű egyedek összessége. Külső és belső hasonlóság, így működik az ember, az emberi faj így lett megcsinálva. Mindenki, nem csak te, nem csak én, aki körülöttünk van, akit csak ismertek, a legmegáltalkodott ember is rendelkezik ezzel a belső állapottal, ezzel a belső adottsággal. És mit mond az ige, hogy ezzel a formával, amit ő préselt, amit ő megcsinált, amit ő felhúzott, ebbe lehelte az életnek a szellemét. Ez egy szándékos magatartás. Ha sokáig gondolkodtál azon, a te életed vajon miért van, akkor gyorsan segít az ige megállni, hogy túl sokat ne gondolkodjál, céllal van. Bármilyen furcsa, van sok diák, van sok szakma, bármilyen furcsa, de te egy vagy. Már ma modern tudomány azt mondja, hogy mindenki rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, egy olyan személyiségi egyel, olyan képességgel, amit ő egyedül képes ezen a világon átadni. Ő, csak úgy. Tehát van több előadó, van több kovács, van több kamionsofőr, van több bármilyen szakmát, tanár, diák, bárki. De te egyedi vagy abban, amit a világnak te tudsz adni a működéseddel, a lényeddel. Egyedül azt úgy te tudod. Ezt már a modern tudomány, a lélektudomány felfedezte, a pszichológia, hogy mindenkiben van egy nagyon-nagyon egyedi dolog, amit ő egyedül úgy képes csak a társadalomra alkotni. Azt mondja Isten, hogy téged felfújt. Ez a lehet az órában, ez azt jelenti, hogy felfújni, készre fújni. Gyerekek tudják, amikor lufit felfújjuk, akkor elég, ugye? Ha túlfújjuk, mi lesz vele? Kidurran. Na hát így van ez az életünkkel is. Ha túlfújja az ember az életét, az kidurran. Annak annyi. Isten pont akkorára fújta, készre csinálta, teljesre csinálta, jelenti azt a kifejezést, hogy szellemet adott beléje, hogy az úgy kerek volt. Működését, kinézetét, belsejét tekintve kerek volt. És itt a képlet. Nem csináltam meg jeleket hozzá, összeadás jeleket, de valójában a képletünk így néz ki. A föld porából, héberül ez az áfár kifejezés, lett az ember Ádám. Hölgyek, ne ijedjetek meg, ti is Ádámok vagytok, mert ez azt jelenti, hogy ember. És hogyha mikor az embert megnézzük a héberben, akkor egy betű, egy nőnemű végződés választja csak el valójában. Tudjátok, melyik betű az? Hangosan. A férfi az is, a nő pedig az issá. Ennyi. Tehát, hogy van a férfi, és mellette a nő. Szigorúan mutatja azt, hogy te, mint nő, te a teremtés koronájának a ája vagy, a veszélye, az egésze, te teszed egészé őt. Lett belőle a test, ez a bászár és a szóma kifejezés, ami azt jelenti, hogy az emberi belső személyiségnek a megnyilatkozási helye. Tehát magyarul te színpad vagy, ahogy most itt ülsz, viselkedsz, beszélsz, a belső lényed megnyilatkozik. Most vagy unatkozol, vagy pedig nagyon érdekel. Tehát ez látszik a testtartáson. Amit te csinálsz, az megnyilatkozik, vagy a belsőd megnyilatkozik abban, ahogy te most működsz, ahogy vagy. Ez a szellem hordozója. Azt mondja a Biblia, hogy ez a test 1 Korintus 6.13 szerint az Úrnak rendeltetett és az Úr a testért. Ezen gondolkodhatok már? A test az Úrnak rendeltetett. A 19. versben, 1 Korintus 6.19-ben azt mondja, a Szent Szellemnek a mi-e? Hangosan. Temploma. Tudjátok, hogy gazdagok vagytok? Templomaitok vannak. Hatalmas építmény. Egyedi építmény. És a tied. Te, a te tested, Isten szellemének a temploma, ami az Úrért van, és az Úr pedig a testnek. Tehát, ha addig gondolkodtál abban, hogy hívőség, nem jó, mert jaj, szolgálni kell az Urat, szolgálni kell az embereket, jaj, oda kell figyelni, hogy így viselkedjünk, adakozni kell, mit tudom, mit kell csinálni, soknak jön ez, hogy jaj, akkor ne állj meg itt, mert ez nem jaj egyébként, mert ez majd látni fogod, hogy ezt nem emberileg kell csinálni, hanem ezt fogod te csinálni magadtól, annyi, hogy észre se vennéd, de kell hozzá a második lehellet. Az második nélkül ez nem megy. Viszont ha az elsővel nézed és csinálod, akkor azt látod, hogy hát ez az élet olyan nehéz, meg még vallás, meg atya világ, mit kell itt csinálni? És akkor az Úrért, hát azt sem tudom, nem is láttam meg, nem már. De akkor megfordítjuk. Viszont az Úr az érted van. Az Úr ezért a testért van, mert ő megteremtette és fenn is tartja. Élet lehelletét adta ebbe a testbe, nősámá, ruach és a pneuma kifejezések találhatók, ugye a héber és a görög kifejezések találhatók itt. Ez azt jelenti, hogy lélegzet, szellem, Isten lélegzete. Hoppá! Szóval az ember miért is él? Mit kapott ő valójában? Egy közvetlen Istentől származó elem van a képletbe. Máté kiment. Nem tudom neki magyarázni, ugye? Van a földpora, tényleg ezt kell hinni. Tudjátok egyébként, valaki kiszámolta, hogyha ezt dollárban megnéznék, akkor már nagyon minimális érték maradna. Hogy a mi testünk az olyan mennyit ér, egy pár dollár vagy pár centet ér az a sok ásvány, amiből mi vagyunk. De ami a mennyei képlet, a mennyei összetevő, az az élet lehellete, az Isten szelleme, közvetlen Istentől származó elem. Az emberi faj azért él, mert Istentől benne van valami. És innentől kezdve ezt kérem, hogy tartsátok. Istenből származik valami. Istentől jön, de belőle rá lehelt. Ez egy nagyon képletes dolog lesz, majd látjátok a másik lehelletnél, de a lehellés az azt mondja, hogy belőlem átadok beléd valamit. Belőle származik valami. Ez Isten szelleme, az élet egyébként másképpen. Egy életadó szellem, Krisztus szelleme, ezt is jelölik ezek a kifejezések, és tudjátok, mit jelent? Szó szerint azt jelenti, hogy egy olyan hajlam, egy olyan befolyás, ami az ember életét irányítja. Hoppá! Tehát, Isten nem csak megalkotja az embert, meg téged, és akkor boldogulj, hanem ahogy téged életre hívott, segít téged működni. Segít neked, hogy jól működjél, hogy funkcionáljál, nem vagy egyedül. Nem úgy kell gondolni hívő élet, jaj, de jó, imádkozunk, és akkor már megyek, azt csinálom, már nem sikerül, jaj, mi van. Hanem az, ahogy ő létrehozott, abban ő biztosítékként odaadta, hogy segít működni, segít neked élni. Az egész lehellet mögött, az egész életi lehellés, az élet lehellése mögött Isten szelleme van, ami egy hajlamot, egy befolyást adott az embernek, ami irányítja és kitölti valaki lelkét. Ez pedig az élő lélek. A görögben ez a szó az újjászülető, a megszülető embert jelöli. Azt mondja erre a szellemre a Biblia, amit kaptál Istentől, meg kaptunk, hogy az Úr szelleme az Úr mécsese. Ez a mécses kifejezés, ez lámpát és gyertyafényt jelent. Tehát konkrétan nem csak egy fényforrást jelöl, hanem annak megint a hatását. Isten sosem passzív. Amikor Isten igéjét olvasod, és az él a szívedbe, a szemedbe, a szíved nyitott, akkor nem maradsz tovább ugyanúgy az az ember, mint aki elkezdte olvasni a Bibliát. Ez egy iszonyatos természetfeletti törvényszerűség. Lehet, hogy azonnal nem érzékeled, de amikor te Istenhez közelítesz, Istenhez kinyúlsz, azonnal változásokat idéz elő benned. Nem lehet Istennel szemben passzívnak maradni. Nincs ilyen. Ha belegondolsz abba, hogy itt vagy most, másképp fogsz innen felállni. Valami történt benned, idegrendszeri, szellemi szinten, utána testi szinten is változások lesznek benned, mert egy természetfeletti hajlam van benned, ami irányít. Ez a szellem Istentől van. Az a kifejezés, ami itt látható, hogy az Úr mécsese, ez azt jelenti, hogy ez az Istentől származó szellem, aminek van egy munkája, megvizsgálja a belsőt. Keres, azt mondja a szöveg, hogy ez keres, kutat benned. Vagyis állandóan benned forog, dolgozik, felhoz dolgokat, gondolkodtat téged, és próbál motiválni. Volt már olyan, hogy csináltatok valamit az életben, hoztatok egy döntést, nem jól sült el, és akkor rögtön ott volt bennetek, nem itt, hanem itt. Ott volt az, hogy pedig én ezt nem így akartam igazából. Igazából egy valami másikat akartam. Volt ilyen? Ugye, hogy volt ilyen? Nem akarom rátok beszélni, de így, de és minden embernek van ilyen. Ez Isten szelleme, és minden emberben ott van. Mert Isten vizsgál, azt jelenti, vizsgálja, keres, kutat, benn dolgozik. Ez nem köthető hívő, ez nem köthető ahhoz, hogy te most itt ülsz. Ez bárkiben dolgozik, munkálkodik az életben. És általában itt lehet megérteni azt, hogy az Isten dolgozik az emberekben, mert amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, amikor úgy sok mindent el tud engedni, a sok zajt kienged, és igazán szembesül a belső dolgával, akkor érti azt meg, hogy pedig engem belül valami nem erre akart vinni. Az Isten szellemének a nyoma. Ezt nem tanítják iskolába, ez itt van leírva. Így lett az ember élő lélekké, ez a végeredmény. Egyenlőséggel élő lélek. Na, akkor te most mi vagy? Egy lélegző anyag, azt mondja a Biblia, lélegző anyag. Na tessék, mi van ez a szék, elkezdeni itt lélegezni? Vagy a ceruzátok, vagy a tollatok. De nem ám egy ilyen dolog. Egy élő lélegző anyag, egy élő lény, egy egyed, maga az ember, maga az emberi személyiség. Az egyéni lélek. A belső ember, a te összes milliód, aki te vagy, az érzéseid, az érzelmeid, a gondolataid, a gondolkodás, az értelem, az elme, a szív, az akarat képessége, ahogy te működsz, ez a valaki, te így létre vagy hozva, és ez mind egyedileg zajlik benned. Mindenki szereti az állatokat, mindenki szereti a sportot, csak mindenki mást és másképpen szereti, másképp működik, másképp dolgozik. Na de a kérdés, hogyha ez így valamit felvázoltam, ez egy csodálatos képlet, nem? Ezt ember nem tudja kitalálni, ezt csak Isten találta ki. Összerakta a természetet és egy belőle származó alkotó elemet, és ebből lett egy csoda, az ember. De amit eddig beszéltem, így működsz mindig? Vagy így működtél eddig mindig? Vagy ezt látod magad körül, hogy tényleg mindenki így működik? Tényleg ez az isteni végtermék? Hova tűnt? Hova tűnt ez? A történetet gondolom ismeritek, a Szentírás arról beszél, hogy a történelem hajnalán az ember egy csodálatos körülmények között élő otthonban volt, egy kertben, ahol mindene megvolt, és ebben a kertben különleges élő lények voltak. A természet különlegesen meg lett alkotva, volt itt egy fa, amit hogy hívtak? Na, gyerekek, megjöttetek, de jó, a felnőttek nem tudják a választ. Milyen fa volt az Éden kertjébe? Majd mindjárt megkapjátok a választ hátulról. Ötös, többiek? Hol az ellenőrző? Beírunk. A gyerekek hátul kristályelméjük van. A jó és a gonosz tudásának a fája, amiről szépen egyszer csak evett az ember. Hát én megnéztem ezeket a kifejezéseket, és egyszerűen szét akarok szakadni tőle. Tudjátok, mit jelent a jó és gonosz tudásának a fája? Ez a szó azt adja vissza, hogy tudás, észlelés, érzékelés, készség. Amikor ettek, akkor megkapták a tudását minek? Ott mi volt? A gyerekek mit mondtak? A jó és a gonosz. Tudtad, hogy addig nem volt? Belegondoltál már? Nem volt a jó és a gonosz tudásának a érzékelése. És a készsége nem volt. Nem volt. Az az alma, hát nem biztos, hogy alma volt, ugye ez a híres, hogy ez alma, szép zöld alma, egy gyümölcs volt, de az a cselekedet, amit ott tettek, az a gyümölcs által bejött az emberi testbe a jónak és a rossznak érzékelése, és az arra való készsége. Addig nem értették az emberek. Nem érezték, nem érzékelték, nem volt meg a hajlam. Addig nincs hajlam. Itt a Biblia bizonyíték. Nincs. Isten alkotása tökéletes. Mit nem akart Isten, hogy tegyenek ezzel a fával, ezzel a gyümölccsel? Gyerekek? Hogy megegyék. Mi lesz? Le vagytok maradva itt elő. Hogy megegyék. Tudjátok, mit mondott Isten az ember párnak, hogy ne csak, hogy ne egyen belőle, hanem mit ne csináljon még előtte? Ne érjen hozzá. Hogy lehet hozzáérni valamihez? Úgy, hogyha odamész hozzá, ugye? Nem tudsz hozzám érni onnan hátulról, ide kell, hogy sétálj és megfogsz engem. Ugye ez így van? Mit nem akart, hogy tegyenek a fával és a gyümölcsével? Enni és érinteni. Figyeljetek megint, mit jelent megérinteni valamit? Tehát már tudjuk, hogy ez a tudás, ez a rossznak a tapasztalati alapon való átérzése, érzékelése és a rosszra való készség, hajlam volt. Tehát azt mondta Isten, hogy ahhoz ne menj oda, oda ne menj, azzal ne foglalkozz, mert ezt meg fogod kapni. Mondhatom úgy, hogy esetleg a lelkiismeret innen származik, ez csak egy kérdés még bennem is. De az tény, hogy attól a ponttól kezdve van az a fajta készség a gonoszságra. Mit nem akart, hogy tegyenek vele? Ugye, hogy ne érintsék meg. Tudjátok, mit jelent ez? Elérni, megközelíteni, megérinteni. Vagyis el se indulni. A bűn, a rossz nem az volt, hogy Éva odament és ham, azt mondta Ádámnak, na te is ham, hanem nem ez volt a gond, hanem az, hogy egyáltalán elindult arra. Egyáltalán megfogant a fejébe, hogy ő oda megy, hogy ő el akarja ezt érni, meg akarja közelíteni. Isten nem akarta, hogy megérkezzél oda, hogy neked tapasztalati ismereted legyen a rosszról. Ezt soha nem akarta. Elméletben tudták, hogy valami gond van, ugye? Tudta az ember ott a kertben? Honnan tudta? Mit mondott Isten neki? Ne egyen a fáról. Ez mit jelent, hogyha valaki azt mondja neked, apa, hogy ahhoz ne nyúljál? Az mit jelent? Zsolti? Zsoltika? Beni? Beni? Ha apa azt mondja, hogy ne nyúlj oda ahhoz, mert megéget, az mit jelent arról a dologról neked? Az veszélyes, az nekem nem jó. Az engem bántani fog. Azt mondta Isten, hogy az, ami ott van, az neked nem jó. Az egy dolog, hogy ez volt a próba, és sajnos az ember hát kíváncsi. És mégis odament, megközelítette, megérgezett, és megszerezte. Tudjátok, mit jelent még ez a kifejezés? Ez az érinteni, illetni? Amikor képes valaki egy folyamatot teljesen végigvinni, ezt is takar ez a kifejezés, egy folyamat véghezvitele a tudatosság kikapcsolásával. Isten nem akarta, hogy az, amit te ott teszel, utána téged képessé tegyen dolgokat megtenni a tudatosság kikapcsolásával. Vagyis automatikusan meg tud tenni az ember onnantól kezdve valamit. Mit? A rosszat. Az automatizálás képessége ott volt bent. Az automatikus rossz működés ott volt elásva. Onnantól az ember automatikusan rosszul működik. A bűn automatizmusa van benned. Azt mondja az ige, hogy És ez az állapotra azt mondja, hogy mert amíg test szerint éltünk, a bűnök indulatai, szenvedélyei más szóval, a törvény által dolgoztak a tagjainkban. Tehát amit ott a fa, finom gyümölcse, biztos finom volt, az éden kertjében nem voltak rossz dolgok, de amit ott te magadhoz vettél emberként, férfiként, nőként, az te benned dolgozik. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy működőképes, erőt adó, segít végrehajtani valamit. Energiát ad neked a rosszhoz. Dolgozik a bűn a te tagjaidban, hogy gyümölcsöt teremjek a halálnak. Ez az automatikus téged, az automatizmus téged kipusztít. Ez olyan, mintha csinálsz egy kertet, és beletesz egy automata locsoló rendszert, az úgy megvan. Én eljöttem otthonról, megkértem a szomszéd nénit, hogy locsolja meg a paradicsomfámat, mert ilyen szép nagy, de most két napig nem locsoljanak annyi. Erre kitalálták ma automatizmusokat, hogy az életet, a növények életét fenntartják. Hát van automatizmus bennünk, hogy megöljön. De jó hír, mert van egy másik automatizmus, ami ugyanígy életet ad. Mi lett annak a következménye, hogy az ember önállólag működött, pusztult, Isten nélkül tett dolgokat, ez az automatizmus dolgozott a tagjaiban. Mi lett ennek a következménye? Ez az, hogy amikor az ember gyönyörködik, és eljön mondjuk ide, vagy megismeri a jobbat, megismeri Istent, vagy hall valakitől valami jót, egy jobbat, gyönyörködöm Isten törvényében, azt mondja Pál apostol, a belső emberem szerint a vágyaid, az indulataid lehetnek jók, de az a durva, hogy van benned egy törvény, egy automatizmusként működő törvény, ami ellenkezik az elmém, ellenkezik a belső vágyaiddal, a jó iránti törekvéseiddel, és a bűn törvényének a rabságába hajt. Tudjátok, mit jelent ez az ellenkezés? Szó szerint fegyveres hadviselés. Tehát nem úgy van az csak, hogy ad ide, nem adom. Ad ide, nem adom. Ad ide, nem. Kinyírja az embert ez az ellenkezés. Ez a hadviselés, ez nem elégszik meg arra, hogy téged meggyengítsen. Ez a pusztulásodat akarja. Ez a hajt, rabságba hajt, azt jelenti ez a kifejezés, hogy elrabol, megkötöz. Máshol olvassuk a Szentírásból, hogy ez egy olyan megkötözöttség, ez a hajlam, ez egy olyan automatikus működés, ami felszabadíthatatlan. A rabszolgaság képét használja ott a Szentírás, régen a rabszolgákat nem lehetett felszabadítani. Az a jog, amiben beleszületett, az egy felszabadíthatatlan rabszolga állapot volt. Ha valakinek jó ura volt, tudott vele jó bánni, meg jó volt vele, de abból a sorból nem lehetett kijönni, bármit csinálta, nem lehetett kijönni. Az ember ebbe az állapotba került. Jó ez nekünk? Tényleg ez az ember élete? Tényleg a teremtésnél az elején nem erről beszéltünk. Tényleg ennyi az életünk? Az a rossz, ami a tagjaidban dolgozik, az mi? Hogy mondja a Szentírás? 1 János 3-4. Mindaz, aki a bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn a törvényszegés. Valójában mit csinálsz te automatikusan? A működésed automatizmusként az valójában mit csinál? Mi a bűn? Fejtsük már egy kicsit ki. És tényleg nem vallás a szempontból, most engedjétek ezt a szót, Na, tegyük félre. Mi ez a rossz dolog, ami megöl? Hogy tudjátok másképpen visszaadni, más szavakkal? Amikor rosszat teszel, akkor mit csinálsz valójában? Megszeged a törvényt. Istentelen vagy. Még más szavakat mondjatok, ami ezt járja körül. Szeretetlen vagy. Isten akaratával. Hiszen a teremtés mi volt? Láttuk az ég alapján. Milyen csodálatos teremtményt kaptunk? Milyen volt az ember? És ezzel szemben mit csinál az ember? Pusztul. Életre hoz Isten valamit, és valami meg téged öl. Hát ez egy pont ellentétes dolog történik benned, az emberi fajban, mint amire létre vagy hozva. Ági, mondjad. Bántod a másikat. Tehát úgy működsz, aminek mi az eredménye? Pusztulás, fájdalom, szeretetlenség. Norbi nagyon jól mondta, hogy a szavakat, ha legvégén kibontjuk, ugye ez a görög kifejezés azt jelenti, hogy törvényszegés, törvény nélkülivé válás. Törvény megtörése, elhagyása, a törvény nélkülivé válás. Milyen törvény nélkül vagy, amikor te bűnt követsz el? Minek a törvénye nélkül vagy? Mitől fordulsz el? Mit tolsz el magadtól? Minek a nélkülivé válsz? Hangosan, mert jól mondjátok, hangosan. Melyik törvénytől fordulsz el te akkor? Mi nélkül élsz akkor, amikor te így döntesz? Igen. Anélkül akarsz élni, mint amit ő létrehozott. Azt a képletet te fel akarod bontani. Ő fogta a földporát, fogta az élet lehelletét, összerakott egy gigacsodálatos dolgot, ami az Isten képmása, és azt mondta, hogy köszönöm, nem, ez nekem nem kell. Azt mondod, hogy te enélkül a törvényszerűségek nélkül akarsz élni. Vagyis a beléd táplált indulatok, az a fajta szemlélet, az a fajta szellem, amit téged életre hívott, az ellen attól elfordulsz, és azt mondod, hogy nem. Vagyis az életadó elem nélkül akarsz élni. Lehet? Hát lehet 50-60-70 évig, de mi? Mi az élet? Amikor az ember bűnt követel, a Biblia szerint ez bűnt követel, amikor az ember elfordul Istentől, az élet adótól, az élet forrásától, az életet működtető törvényszerűségektől fordul el az ember. Figyelmen kívül hagyja, és ezt nem szándékosan teszed, ez a durva. Mert mi működik benned? Ez hogy teszed? Programozók előnyben. Hogy teszed ezt? Be vagy programozva. Észre se veszed. Észre se veszik az emberek kint, hogy élnek. Én se veszem észre sokszor, amikor hogy viselkedek, vagy működik az életem, vagy nem vettem észre. Észre se veszik az emberek, és megy az életük valami felé. Na most akkor kezdtük úgy, hogy egy csodálatos teremtés, itt a halál. Van erre megoldás? Azt mondja az ige, hogy Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róma 5.8. Amikor te automatizmusként így működtél, csináltad a dolgodat, azt hitted, hogy ez az élet, akkor valaki a tudtodon kívül azt mondta, hogy én megteszek valamit. Meghalok a bűnösért. Itt ez a szó, amit itt szerepel a görög nyelven, az azt jelenti, hogy kiemelten különösen gonosz. Tehát magyarul életpusztító, gyilkos. Miközben te élted az életed, amiben magadat is pusztítottad, a másik embert is, aközben valaki jött és azt mondta, hogy ezt megoldom. Még most nem tudsz róla, még fogalmat sincs róla, de megoldom. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus meghalt értünk. Ezt tudjátok, mit jelent? Nagyon, annyira szeretem ezt így olvasni. Ez nem csak az, hogy meghalt, mert nagyon sokan azt tanítják, hogy Krisztus meghalt, érted? Meg vagy váltva. Itt egy 20 000-es tessék, mehetsz fagyizni. Tudjátok, hogy a kereszténység 99%-a azt hiszi, hogy jogilag el van intézve minden, és akkor ennyi? Te mit hittél eddig? Mit tapasztaltál eddig? Mit tanítottak? Azt látod, hogy kereszt, megváltás, kitűző anyagba, templomok tetején, meg vagy váltva az ember. Meddig terjed az ember felfogás arról, hogy mi a megváltás? Általában ott megáll az ember, megáll a teológia, hogy jogilag téged kivásároltak, és ezt nekem olyan szépen tanították a teológián, hogy csak így ültem, és így azt a durva, mit csinált Isten. De hát nem csak ennyi volt. Ez magyarul, ez egy biznisz. Ő jött, kifolyatta a vérét, meg van oldva. De tudjátok, mi ez? Mint amikor a börtönbe bemész, én voltam, kinyitom a cella ajtót, én kinyitottam, és azt mondtam az embernek, hogy lehet menni haza, és azt mondta, hogy nem megyek. Elhiszitek ezt? Kinyitották neki az ajtót, és azt mondta, nem megyek. Akkor értettem meg, te Úristen. Hát erről van szó. Rabságban van az ember. És van egy jogi megoldás, azt hiszi, hogy ez csak egy jogi megoldás. Azt hiszi, hogy csak ki van nyitva az ajtó, megvan a végzés, hogy szabad. De ha nem mész ki onnan, nem vagy soha szabad. Tudjátok, mit jelent kimenni? Gyakorlatban ezt megtapasztalni, hogy kimész az ajtón, kimész és kint vagyok. De ez már egy működés, ez már egy állapot. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Krisztus meghalt, akkor meghalni valami segítségével elpusztulni. Krisztus valami elpusztította, valami segítségével halt meg ő. Mi volt az? Szentírás azt mondja 2 Korintus 5.21-ben, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit jelentett az, hogy Krisztus bűnné tette értünk? Mert bűnné tette értünk, és ő így halt meg. A bűnné tétel okozta Jézus halálát. Az, aki amikor te még nem is tudtál róla, meghalt érted, az azért volt, nem csak úgy odament és kifizette le, bizniszelte ezt, hanem valaki valamit tett vele. És ez nagyon-nagyon vastagon nem csak egy papír, ez nem csak egy jog, hogy hello, szabad vagy? Nem ennyi. Tehát az a kereszténység, az a vallás, az a plusz, amit neked hirdetnek, amit neked akarnak adni, és azt mondja, hogy te szabad vagy, de nem mutatja meg, hogy hogy vagy szabad. Az nem megoldás, az fél megoldás, az csak egy papír, az csak egy felszabadító levél. De az még nem megoldás, az még csak egy jog. És tudjátok, hogy millióan nem élnek ezzel a joggal, mert nem tudják, hogy van tovább. Az előbb megbeszéltük, hogy mi a bűn, az az, amikor Istentől elfordulsz, és valójában az életadótól, akitől te függesz, akitől kaptad az életet, azt mondod, hogy köszi szépen, nem, és mész a másik irányba automatizmusként. Mit gondoltok, mit csinált valójában Krisztussal az Atya? Hogy tette bűnné értünk? Tanítják azt, hogy hát az egész világ bűnét ráterhelte. Na, ehhez mit szóltok? Hogy lehet ráterhelni valamit? Hát úgyhogy neked állok, azt mondom a hibáidat egy darabig. Aha, de azért én vagyok egyedül. Aztán jön a haverom, meg jön a másik, meg jönnek százan. Meddig bírná hallgatni Krisztus azt, míg a világ bűneit ráterhelnék? Szerintetek meddig lehetne? Szóval ezt jelenti ráterhelni Krisztusra a világ bűnét, hogy úgy rányomták valahogy ilyen spirituális módon ráolvasták? Vagy mit jelentett Krisztusnak bűnné válni? A probléma gyökerét terhelte rá az Istentől való elszakadást. Egyetértünk ezzel? Mert mi a bűn? Azt mondtuk, a bűn az Istentől való elfordulás. Elfordultság állapota. Akkor Krisztust mivé tette az Atya? Hoppá. Tessék? Így van. Elfordult. Bűnössé. Most értsük őt. Tehát, hogy vált bűnné Krisztus? Hogy? Elfordult az Atya tőle. Megvonta az életet Krisztustól. Megvonta azt a teremtésbeli dolgot, ami ő ad az embernek, ezt megvonta tőle, ebbe belehalt. Ez van Isten nélkül. Belehal az ember az életbe. Isten fia, pedig származása mennyei volt. Volt Mária, és volt a Szent Szellem. Míg neked van az apád, meg van az anyád. A kettőnek az eredője vagy. Krisztus a kettő eredője volt. Volt a földi test, meg a mennyei szellem eredője. És mégis belehalt, mert emberi testben élt. Az Atya elfordult tőle. Mi annak a következménye, ha az Atya elfordul az embertől? Vagy az ember elfordul az Atyától? Azt mondja az Efézusi levélben Pál, hogy titeket is megelevenített, akik halottak voltatok. Fizikailag most nem vagy halott, vagy fizikailag nem halottak az emberek, mert jönnek és csinálják az életet, felforgatják az egész világot, háborúznak, olimpiákat nyernek, csomó pénzt termelnek. Az ember úgy néz ki, hogy fejlődik, bár még elég gyenge. Az a tudomány, amit tud. Mert az ókor egyiptomiak szemműtéteket csináltak, agyműtéteket. Olyan dolgokat csináltak, amit ma nem lehet megcsinálni. Piramis ma nem tudnának építeni. Milliméter pontos minden, mintákkal együtt. Tehát, hogy az ember mi volt? Hiába tud ennyit az emberiség, hiába fejlődik, azt mondja a Biblia, hogy halott. Az alkotótól elkülönülni, halál. Aki adja az életet, attól különülsz el valójában. Meghalsz, mert Isten nélkül vagy. Amit csinálsz éppen, az egy halott állapot. Jelképesen így érti a Biblia, hogy halott az ember. Nem fizikai, meg biológiai, itt ülnek az emberek, jönnek, mennek, élnek. Ez egy Isten nélküli állapot magában. És mit csinált Isten az emberiséggel? Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Isten az ő fiának halála által, mennyivel inkább mentetünk meg az ő élete által? Tehát most jövünk ki a hullámvölgyből, jövünk ki a gödörből. Eddig az volt, hogy van egy csodálatos alkotás, amit az ember elfordulásával elpusztított. És most arról beszélünk, hogy de mi akkor erre a megoldás, hogy nem ennyi csak. Van lehetőség, van több lehetőség az embernek. Meg lehet békélni Istennel, vagyis a bűnállapot az, amikor elfordulsz tőle, vissza lehet fordulni Istenhez. Tudjátok, mit jelent ez a megmentetünk? Amikor azt mondja Pál apostol, hogy mennyivel inkább megmentetünk, tudjátok, mit mond itt Pál apostol? Hogy a megsemmisítés elkerülése érdekében biztonságba helyez valaki. Milyen csodálatos kifejezés, ugye? Tehát, hogy az, amit eddig te megtermeltél, amit eddig az emberi faj összehozott, az elől téged biztonságba helyez. Elkülönít. Egy atombunkerbe visz. Ugye szokták mondani, hogy az atomháború ellen építenek atombunkereket. Egy olyan helyre visz, egy olyan dolgot tesz veled, ami ezt a megsemmisítést el tudja hárítani. Jelenti ez a kifejezés azt, hogy a szenvedőknek a pusztulástól való megmentése. Na itt jön a lényeg. Kit lehet megmenteni? Aki megbékél, de aki eléggé szenved ahhoz. A szenvedőknek a pusztulásról való megmentése. Azt lehet megmenteni, aki eléggé szenved ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem ez kell. Nem lehet bárkit megmenteni. Te nagyon jó helyen vagy most itt, vagy akik nézik ezt az adást, nagyon jó helyen vannak. Mert Isten igéje beszél neked arról, hogy milyen törvényszerűségeket nyerhetsz el az életben, mik működnek benned. Az ő élete által. Az a kifejezés, ami ott van az élete által, ez azt jelenti, hogy az ő életében ment meg. Megint nagyon fontos a helyhatározó. Az ő életében valami által megment. Az ő életével mentetünk meg. Hogy ment meg Krisztus az ő élete által? Hát úgy, hogy meghal. Jézusnak ezért kellett meghalni. Azt írja Róma 6:4-ben, Pál apostol, hogy eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámad, figyeljétek nagyon, amiképpen feltámad Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Tehát ha eddig azt mondtad, hogy a bibliai leírás azt mondta, hogy ez neked nem jó, Te nem akarsz így élni. Neked több kell. Eleget pusztultam már. Szükségem van erre a megmentésre, ami engem elkülönít a végső megsemmisítéstől. Akkor azt mondja a Biblia, hogy lehet, van ebből kiút, ahogyan Krisztusnak volt a kiút, és megindulva. Isten fia hozzád hasonló testben élt itt. Isten fiát, ahogy megmentette Isten, téged is úgy tud megmenteni. Ugyanúgy fog veled bánni Isten, mint Krisztussal. Az ige azt mondja, hogy amiképpen Jézus feltámadta halálból, te is tudsz feltámadni halálból, és új életben tudsz járni. Ahogy ő tudott új életben járni, te is úgy tudsz új életben járni. A kérdés az, hogy kell-e az nekem, mint amit Jézus megkapott? Kell-e az nekem, mint amit Jézus igénybe vett? De mi volt ez? Ez Efézusi levél első fejezetének 19. 20. verse azt mondja, hogy és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, figyeljetek, bennünk. Nem csak úgy nagy a hatalma, megint nem arról fogok beszélni, hogy úgy van egy jog, amit lehet használni a megmenekülésre, hogy Isten megváltott. Megváltott Isten, halleluját. Pesten, amikor mentem buszokkal, még dolgoztam, ahol dolgoztam, ki volt írva, Jézus szeret, Jézus megváltott. Így néztem, hú, mondom, valami nagy sprével kifújták, és mondom, akkor mi van? Tényleg, akkor mi van? Hát tudjátok, mi van? Azt mondta, hogy ez egy mérhetetlenül nagy dolog. Mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének ama munkája szerint. Valami benned van, amire azt mondja, hogy ez egy mérhetetlenül nagy hatalom, akik hiszünk ebben a hatalomban, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül. Na tessék, itt van. Ha egyszer úgy döntesz az életben, hogy elég, ha egyszer úgy döntesz, hogy nem akarsz már úgy működni, ha egyszer úgy döntesz, hogy nem akarod azt az automatizmust tovább élni, ami van, mert ez egy automatizmus, akkor ennek elég. Lehet azt mondani, hogy elég, vége, nincs tovább, végérvényesen nincs tovább. Erre van egy példa. Krisztust, ahogy feltámasztotta az Atya azzal a hatalommal, ez a hatalom, ez hol van? Szabadító levél, jogilag élhetsz másképpen, de jó az emberiségnek. Ez ennyi? Hol van ez a hatalom? Bennünk, benned, bennem. Azt mondja az ige, bennünk, helyhatározó, benned van. Tehát a vallás, a teológia, a hit biológiává változik. Helyszínné változik, történésé változik Isten. Újból hozzányúl az emberhez. Újból elkezd vele valamit csinálni. Beléd nyúl, valamit benned csinál. És azt mondta, hogy ez az erő Krisztus támasztotta fel a halálból. Nem kevesebb, mint Isten fiát feltámasztó erő lakik benned. Kell ez vagy sem. Nincs kisebb megoldás. Ha azt gondolod, hogy kicsit vallásoskodok, kicsit jótékonykodok, kicsit többet dolgozok, kicsit többet adokozok, kicsit jobban viselkedek, kicsit több bocsánatot kérek, kicsit ezt, azt, azt, azt fogok csinálni, akkor sem tudod megcsinálni. Miért? Mert milyen automatizmus ez benned? A bűn tudásának a fájáról ettél, az mit rakott beléd? Egy programot. Egy készséget arra, hogy te automatizmusként a rosszat csináld. Hogy fog ez megtörténni, hogy ez a hatalom téged ebből az állapotból kihozzon? Azt mondja Róma 8.11-ben Pál, hogy ha te annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó szent szelleme által. Ha azt mondod, hogy elég, akkor itt a megoldás. Ha azt mondod, hogy mást akarok, akkor nem kell többet imádkozni. Nem kell többet adakozni, nem kell jobbá válni, nem kell kevesebben mosolyogni, nem kell jobban viselkedni, szebben öltözni, hosszabb szoknyát felvenni, nem kell más csinálnod neked emberileg, nem kell semmit csinálnod. Mert úgy se tudsz emberileg más csinálni. De mást fogsz tenni, mert valaki téged feltámaszt. És azt már nem te fogod csinálni. Mert ahogy az embert elejtették, ugyanúgy mentik meg. Ahogy az ördög téged beprogramozott, téged ugyanúgy fognak átprogramozni. Nincs kisebb megoldás. Nem lehet kevesebbet megtenni. Beni, ha ezt a távirányítót elejtem, mi lesz vele? De ha elengedem, akkor mi lesz vele? Ha elengedem, ne haragudj, én kérdeztem rosszul, igazad van, mert már a következő mindenki is mondta. Ha ezt elengedem, leesik, ugye? Ha kétszer engedem el, akkor hányszor fog leesni? Nem. Beni, ha egy pingponglabdát lejtek egyszer, mit csinál? Megpróbálok ebből kijönni, jó? Köszi.
Igazából meg kihagytam, hogy felveszed.
Gyere, Benni, cseréljünk helyet. Odaülök, apa mellé. Pingponglabdát elejtem, akkor mit csinál? Elengedem, akkor mi lesz vele? Leesik. Utána felveszem, még egyszer elengedem, mi lesz vele? És ha 100-szor fölveszem és elengedem, mi lesz vele? Nem tudsz más tenni 1000-szer se. Ez a bibliai képlet rólunk. Nem lehetne. Nem tudsz más tenni. Benni, köszi. Mert bizonyára ez összetört volna. Annyira durva ez a törvényszerűség, fizika. A szellemi törvények fizika. Elengedett 100-szor, 100-szor le fog esni. 1 milliószor, 1 milliószor leesik. Azt érteti meg Isten az emberrel, hogy nem tudsz más csinálni, bármennyire szeretnél, nem tudsz. Bármennyit okoskodsz, ügyeskedsz, és tanulsz, és olvaszol, és művelt vagy, vagy jó családból származol, és szépen viselkedsz, vagy úgy döntesz, hogy na innentől kezdve én tényleg mást akarok, mert elegem van. Ha nem történik meg az újraprogramozás, nem fog menni soha az életben. Bennetek lakó, Szent Szelleme által. A bennetek lakozni az azt jelenti, figyeljetek, egyben lakni valakivel és befolyásolni őt. Na, kezdődik a programozás. Ahogy a bűn beprogramozott automatizmusra, azt mondja itt a bennetek lakozó Szent Szelleme által, egyben lakni és befolyásolni őt egy irányba. Tehát amikor a Szent Szellem beköltözik, akkor ő valamit csinálod bent. Nem tudom, a programozó nyelven ezt hogy hívják, de kiüti az előző algoritmust, és bekerül egy új, és elindul egy új működés. Isten Szelleme az egyedüli dolog, ami téged el tud mozdítani. Se a tudásod, se a legjobb vágyad. Ha 100-szor leszúrsz valakit, és 100 halott van mögötted, a 101-et is le fogod szúrni. Ez egy ilyen képlet. Muszáj szóba állni azzal, az ember nem tud magából kitermelni semmit. A kérdés az, hogy ez a program hogy kerül beléd? Ez a program elnyerhető-e vagy sem? Elnyerhető? Majd ismét azt mondta nekik, János 20, 21-22. Verse. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem elküldött az atya, figyeljetek, párhuzam, ahogy engem elküldött az atya, én is úgy küldelek el titeket. Azt mondva, rájuk lehelt. És így szólt, vegyetek Szent Szellemet. Az első lehellet a megelevenítés, az életre hívás. A második lehellet a feltámasztás, megelevenítés, új életre, új programozásra való felhívás. Ahogy Krisztus elküldte az Atya, ki által jött el Krisztus? Sokan azt mondják, akik nagyon teologizálnak, hogy Krisztust nem lehet követni, mert nem lehet úgy élni. Most nem akarok itt belemenni. De ez az igevers valami nagyon komolyat állít. Ahogy Krisztust elküldte az Atya, én is úgy küldelek titeket. Vagyis, ahogy ő csinálta, ahogy ő élt, te úgy élhetsz. Jocó, pont erre gondoltam. Neked is az a lehetőség az, ami neki megvolt. Ezt kicsit ízlelgetni kell, olyan furcsa, hogy Jézusról beszélünk, ki van feszítve, és azt mondják, hogy szent, igaz, és hát, hogy fú, hát az úgy. Olyan nagyon messze van, olyan nagyon. De nincs messze, mert valami közös bennük. Közös lehet az embernek és Isten fiának. Rájuk lehet, és így szólt, vegyetek Szent Szellemet. Az embernek van lehetősége Isten szellemét átvenni. Van lehetősége újból elnyerni azt a természetfeletti képletet, azt a természetfeletti elemet, ami őt életre hívta, csak itt nem életre hívja spontán, hanem meg fogja eleveníteni. Át fogja programozni, mert az, ami itt van, ez a vegyetek Szent Szellemet, ugyanaz a kifejezés, ami 1 Mózes 2.7-ben található. Ugyanazt az erőt, azt az indítatást, azt a természetfeletti elemet jelöli, ma nekem, mint annó az emberiség első genetikája megkapott. A biológiai életre hívás, az csak egy dolog, mert itt vagyunk, szaporodunk, élünk. De azt mondja, az ige halottak vagyunk. Hogy lehet ebből feltámadni, hogy ugyanazt, amit annó Ádám megkapott, azt az eredeti, isteni származékot, azt az isteni elemet, ezt a természetfeletti elemet az ember magához veszi, megkapja. Az első eredeti alkotása Istennek, amikor az ő belé lehelte a lelket, akkor befejezte azt úgy. És azt mondta, ez így jó. De ezt elrontotta az ember a döntésével. A második lehellésével, azzal, hogy újból megkapod azt a szellemet, végérvényesen befejezi. Ez a durva az egészben, hogy eddig volt jó, aztán az ember meghalt, holtan botorkált, és ha úgy döntesz, hogy neked kell Istennek ez az összetevője, ez a képlete, Ha úgy döntesz, hogy elég az automatizmusból, elég abból, hogy te ösztönösen rosszat teszel, ösztönösen haragszol, ösztönösen önző vagy, ösztönösen nem tudsz jól viselkedni, és elég vagy, eleged van abból, ami neked van, amit eddig letettél a történelem színpadára, hogy ez nekem elég. És végérvényes azt mondod, hogy elég. Akkor jön Isten szelleme, és feltámaszt, megelevenít újból. De hogyan? Azt mondja az ige, hogy apostolok cselekedetei második fejezetének 33. versében, miután tehát az Isten jobbrájára Jézus felemeltetett, ugye Jézus mikor feltámadt, felkerült az atyához, megkapta az atyától a megígért szent szellemet, és kitöltötte azt. Az emberiség újból hozzájut a mennyből egy természet feletti elemnek. Ezt nem tudom elnevezni másképp. Isten szelleme. Van megint egy képlet a földön botorkáló embernek, a kételyek közt vergődő embernek, a kérdéseiben vergődő embernek, van megint egy képlete, lehet egy képlet összetevője, ami nincs a földön. Bármilyen ügyes vagy, bármilyen okos vagy, bárhogy küzdesz, bármeddig tudnád azt csinálni, bárhányszor engeded el azt a pingponglabdát, nem menne. De azt mondod, hogy nekem kell, és ez nem ember, ez nem található meg horizontális síkon, ez a mennyből származik. Ha te más életet akarsz adni, neked újból meg kell termékenyíteni, meg kell termékenyülnöd. Isten szelleme kell, hogy beléd áramoljon, azt mondja az ige, hogy kitöltötte azt, amint most látjátok és halljátok. Az apostolok életében megjelent, Isten szelleme, ez a különleges isteni tényező beköltözött az emberbe, az ember testébe, és újra programozta őt. Az a készség, ami őt automatizmusan pusztulóvá tette, Isten szelleme ugyanezt teszi meg ellentétes irányba. Megöli a benned lévő készséget a gonoszságra, nem te pusztítod el, te döntesz. Egy természetfeletti hatalom áramlik beléd, a fizikai testedbe áramlik egy szellemi tényező, az megöli a benned lévő rosszat, és feltámaszt téged egy új életre. Azt mondja itt a Biblia az Apcsán 8.14-ben, hogy amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, nagyon fontos annak a feltétele, hogy te ezt megkapd, ez azt jelenti, hogy befogadod Isten igéjét. Vagyis, amit Isten igéje ír rólad, ír az életről, ír arról, amiről most itt beszélünk, és ezt jobban kifejti a Szentírás. Te ezt az egészet elfogadod. És azt mondod, hogy nem dobálom, engedem el tovább szállsz ezt a pingponglabdát, elég volt, nekem kell az ige, kell Isten beszéde, kell nekem a természet feletti. És ha ezt a tanítást, a Biblia tanítását, ezt te befogadod, akkor megérkezik hozzád egy ember. Egy ember által kaphatod ezt meg. Emberek, az emberi faj újból birtokolja. Ahogy birtokolta az életet, most birtokolja Isten természetfeletti hatalmát. Az ember birtokolja ezt. Azt mondja, hogy elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak szent szellemet. Mert köztük még senkire sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a szent lelket. Kevés az embernek a keresztség, a vízkeresztség. A vízkeresztség fél megoldás. Nem kapod meg, csak a jogot tisztára mosnak, felszabadulsz. De ez csak egy fél, egy negyed állomás. Ez kevés. Nem elég maga a vízkeresztség az életben. Megkeresztít meg, oké, akkor nem elég. Azt mondja a Szentírás, hogy nem elég. Az különben is csak a bűnök lemosása, a jó lelkiismeret keresése. Tehát nem elég a felszabadító levél, meg vagy váltva. Meg szeretnék keresztelkedni. Oké, gyere. Megkeresztünk, kész. Ennyi? 17 évig így éltem, testvérek. 17 évig így éltem. És nem ment. Rosszabb lett az életem, mint mielőtt megismertem volna a Szentírást. Nem tudtam ember erővel, pedig mindent megpróbáltam. Három teológiától kezdve mindent megpróbáltam. Majd belepusztultam az egészbe. Akartam, szívből, agyból, mindenhonnan akartam. Nem megy. Nem ment, nekem nem ment. Ha nektek megy, akkor cseréljünk helyet, majd ti beszéltek nekem. Nem megy, nem lehet Isten nélkül megtenni azt, amire te vágysz. Az Isten világa, amire te alkotva lettél, és te erre vágyakozol, nem fog menni emberi erővel. Azt mondja a Szentírás, hogy ez a hatalom, ez az emberiség között van. Az apostolok megkapták, és utána ez az emberiségnél maradt. Emberek által kaphatod meg, ember által kaphatod meg, Isten embere megérkezik az életedbe. Azok, akik ezt birtokolják, azok, akiket ez a szellem vezet, azok továbbadhatják. Nem kell hozzá igazolvány, nem kell hozzá fehér jelzés, nem kell hozzá testületi döntés. Ha Isten hatalmát birtokolod, mert újjászülettél, te Isten eszköze lehetsz más embereknek ennek továbbadására. Egy ember által fogod megkapni. Egy döntés és egy ember. Egy ember rád teszi a kezét, és az ő életében lévő isteni hatalom átszáll rád. Ez így néz ki a Biblia tanítása szerint. Akkor rájuk tették kezüket, és elnyerték a szent lelket. És amikor ezt elnyeri valaki, akkor Isten szelleme fog téged vezérelni, és Isten fia leszel. Isten issája leszel. Isten nője leszel. Ha te ezt elnyered, akkor Isten szelleme fog vezérelni. És itt a kulcs. Ezzel kezdtem, ezzel zárom be. Isteni vezetettség, isteni indítatás lesz benned újjá. Az új program itt van leírva. Isten szelleme vezérel, indít. Az eredeti probléma az volt, hogy téged ösztönösen vitt a rosszba a rossz. Rosszra indított, rosszra gerjedezett benned. Ez azt jelenti, hogy az ember kívánságai, belső indulatai, automatikus viselkedése a bűnbe vitte. Pusztult tőle. Gonoszság, szeretetlenség lett a következménye. Tudjátok Isten szellemével mit kap meg az ember? Ennek a győzelmét. Az előtted lévő élet, ami benned volt, az előtted lévő program megsemmisül. Leradírozzák onnan, újraírják az algoritmust. Nincs tovább, nincs, megszűnik. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy a régiek elmúlnak. Az azt jelenti, hogy eltűnnek a színpadról, eltakarodnak, és azt mondja ott, hogy egy új áll elő. Egy olyan dolog kerül elő, ami még sose volt. Mi kerül elő? Eredetileg mit kaptál meg? Új idegpályák, új indulatok, új vágyak, új ösztönszerű működés. Megjelenik a szeretet, megjelenik a közösségérzés, és megjelenik az adni vágyás. Nem kell görcsölnöd azon, hogy te adjál. Működni fogsz. Adóvá válsz. Elkezd belőled áramolni a szeretet. Elkezd belőled áramolni a jó érzés. Az, hogy valakinek segíteni fogsz. Az, hogy valakihez odamész és adsz neki valamit. Azt mondja Jézus, hogy élő víznek kútfejévé válsz. Örök életre buzgó víz kútfejévé válsz. Te életeden keresztül. Nem csodálatos dolog ez? Milyen csodálatos dolog ez, hogy a halott emberből mi lesz? Az örök élet továbbítója. Nem csak annyi az élet, amit most élsz, hanem annak az életnek vége. Akarod-e, hogy vége legyen, ami most van? Akarod-e, hogy az, ahogy most működsz, megszűnjön? Akarod-e, ez a kérdés? És ha akarod, akkor kapsz egy új programot, egy új indítatást, egy új működést. Nincs más megoldás a bűnre. Nincs más megoldás a szenvedésedre. Egy dolog van. Isten újraírja az életedet az ő szelleme által. Elnyerhető. Isten nevében, Jézus nevében, ha megkeresztelkedsz, és valaki ráteszi a kezét, és imádkozik érted, és ha te befogadod ezt a szellemet, onnantól kezdve új program fut benned, új életed van, győztél, örök életed van. Isten áldja meg az igét a szívetekben, Isten áldja meg azt, hogy döntsetek mellette, és utána már ne csak ti élvezzétek, hanem adjátok át másoknak, mert csodálatos erről innen most beszélni. Amen.